Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol vallomásával. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy nem csak régen egy kicsi gyermeknek, Sámuelnek adtad meg azt a csodát, hogy felébresztetted szavaddal, hanem ma is megteszed, és felismerhetjük szavadban az örökké valóság jó édességeit, és valóban átélhetjük, hogy szavadon keresztül ébredést, megújulást, megelevenedést készítesz el. Áldunk téged a te élő és ható igédért, áldunk téged Jézusért, áldunk téged a benne elkészített ajándékaidért, áldunk téged azért a perspektíváért, amelyet megnyitottál számunkra, hogy az életünk egy pontos cél felé értelemmel, drága tartalommal teljen meg, és köszönjük, hogy ha szólsz, szavaddal tudod csitítani a bút, tudod gyógyítani a lelkünk, testünk betegségét, és köszönjük, hogy így a te dicsőséged még szebben tündökölhet, amelyet valóban a mi ajándékunként is készítettél. Hiszen arra teremtettél, hogy téged dicsőítsünk, hogy a te dicsőségedben éljünk, és ez a dicsőség beragyogjon bennünket, és téged mutasson fel ebben a világban. Köszönjük az elkezdett hetet, köszönjük az áldásaidat, és köszönjük mindazt, amit már megtapasztaltunk, köszönjük az örömöt, köszönjük a szeretetedet, a gondviselésedet, és arra kérünk, hogy ezeken az estéken és ezeken a napokon keresztül munkálkodj bennünk. Munkálkodj az egész életünkön át, és tedd ezt a hetet szenté, neked szentelté, olyan bőti idővé, amely méltó hozzád, és amely méltó a te követőidhez. Áldunk, hogy készítettél számunkra lelki táplálékot, és köszönjük, hogy ebből erőt meríthetünk, és ennek erejével járhatjuk az utat. Légy áldott, hogy meghallgatsz bennünket az Úr Jézusért, és hogy megajándékozol szent lelked világosságával. Amen. Olvasom Isten igét számotokra újra János írása szerinti örömhír 15. fejezetéből, az első 8 versből, majd Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott első leveléből, a 10. fejezet 31. verséből, így hangzik Isten üzenete. Jézus mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett veszőt, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. És így szólít meg Pál apostolon keresztül a lélek, akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi más tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Hálás a szívem, hogy együtt lehetünk, és együtt folytathatjuk ezt az utat, semmit és mindent címmel. és folytatódik Isten élő és ható igéjének, Jézus Krisztus lélek és élet kijelentésének életre keltő, életet munkáló hatása. Semmit sem nélküle. Ezt hallottuk tegnap, és ma ezt halljuk ezután mindent Isten dicsőségére. Jézusban maradva gyümölcsözhet az életünk. Semmit sem tudunk tenni nélküle, de vele mindent megtehetünk. Így foglalja össze a tanítványi lét egyértelmű megnyilvánulását, ahogyan hallottuk Jézus szavaiban. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. A tanítványi életről azt mondja Jézus, a valódi, az igazi tanítványi élet az atya dicsőségét szolgálja, és abban dicsőül meg az atya, hogy sok gyümölcsöt termünk. Hogy az életünkön átárad Isten életadó ereje, és valóban az ő gyümölcsei az életünkön meglátszanak. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Mire hívott el bennünket Isten? Arra, amit ebben a mondatában az apostol megfogalmaz, mindent Isten dicsőségére tegyetek. És amikor az ember felismeri az élet, a személyes élete célját, az elkötelező, irányadó, összpontosító, segítő, rendező elvé lesz számára. Amikor tudja az ember pontosan, hogy mi a célja, hogy mit kell tennie, és miért. Az apostol, amikor a leveleiben megfogalmazza azt, hogy mi az ő szívének a vágya, olyan jó ezt olvasni, akkor erről vall. Ő maga is, Pál apostol is, vall arról a bizonyosságáról és tanításáról, ami egyetlen dologra összpontosította őt is. Hogy tudnélik mindent ő maga is, és rábízottak Isten dicsőségére tegyenek. Amikor olvassuk az ő leveleit, akkor ennek ragyog fel ez a belső bizonyossága. Az első vágya az, hogy közösségben legyen Isten népével, azokkal, akiket Isten az ő gyermekeinek tett. Az az imádsága, hogy a gyülekezet együtt vele gyümölcsöző életet éljen. Ezt olvassuk a Filippi levélben, mert Isten a tanú mennyire vágyódó minnyájatok után Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igaz megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét, Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. A gyümölcstermés Jézus által szolgálja Isten dicsőségét és magasztalását. És az volt a vágya, hogy együtt legyen azokkal, akiknek az életében ez a vezérlő elv. Hogy ezt, Isten dicsőségét éljék meg a gyümölcseiken keresztül. A bizonyossága pedig az Pálnak, hogy a mindenható Isten munkálkodó hatalmában van mindez, aki éppen így dicsőíti meg magát nemzedékről nemzedékre. Ezt olvassuk az Efézusi levélben, aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint azért a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Az a bizonyossága, hogy a bennünk munkálkodó ereje, hatalma Istennek valóban felette van annak, amit remélünk, kérünk, gondolunk, és mindebben nemzedékről nemzedékre felragyog az ő dicsősége az egyházban. És az a tanítása, amit most felidéztem és újra olvasok, hogy életünk elsődleges és legfontosabb célja valóban Isten dicsősége legyen minden élet megnyilvánulásunkon keresztül, akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi más tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Lassan negyed százada már, hogy meghívtak a pasaréti gyülekezetbe egy férfi csendes napra szolgálni, és ez volt a témája annak a csendes napnak, mindenütt meg kell felelnem, felkiáltójel, kérdőjel. Mindenütt meg kell felelnem. Nagyon izgalmas volt ez a kérdés feltevés, és nagyon izgalmas azóta is, és nem csak férfiak számára, legfőképpen a válasz. Vajon tényleg mindenütt meg kell felelnem? És most mindenki bele tud ebbe gondolni, bele tud ebbe érezni, hogy hány felől van szorítás rajtunk, és nagyon nem egyszerű eldönteni. Na most kinek és hogyan feleljünk meg? Mindjárt éreztük és érezzük, hogy külső elvárások, és sokszor belső kényszerek vonnak, taszítanak minket ide és oda. És ebben a felkiáltó és kérdőjeles mondatban ott van ez a különös gondolat. Valóban így kell ennek lennie? A hozzáállásunk megmutatja, hogy hogy látjuk, hogy hogyan gondolkozunk erről. Hiszen vannak, akik belefeszülnek, és megpróbálnak megfelelni mindenütt. És összeroppannak. Hány és hány ilyen beszélgetést kell megélni az embernek, amikor látjuk, hogy a baj abban van, hogy nincs rendező elv az életében. Mert hol itt, hol ott, hol így, hol úgy, és ez ellentmondásos lehet, meg akar felelni mindenütt. És nem megy. És összeroppan. És most mondhatnánk divatosan, idézelbe tettem szavakat, hogy stressz, és ebből fakadó a mély egészségügyi, lelki és pszichológiai problémák jelennek meg. Értjük, értitek. Mindenütt meg kell felelnem. Vannak, akik éppen ezért, mert nem lehet megfelelni, nem is felelnek meg sehol. Úgy gondolják, hogy nem érdemes ezzel küszködni. Nem próbálkoznak a lehetetlennel. Közömbössé válnak. Nem érdekli őket. Senkinek a szándéka vagy a befolyása. De már a maguké sem. Valahogy elengedtek mindent. Aztán vannak megint mások, akik egy dolognak akarnak megfelelni, és ezt sokan már üzenik is, egy dolognak felelj meg saját magadnak. Az a legfontosabb, hogy te magadról és magad számára mit gondolsz. Ennek az egynek felelj meg legalább. Úgy sem tudsz mindenkinek megfelelni, hát tetszél magadnak, gondold végig a vágyaidat, próbáld megvalósítani azt, légy az, aki magad szerint magad által lehetsz. Ismerős ez is. Elég ez az egy. Miért kellene több? És mit érdekel, hogy mellettem kinek, hogyan, mi az elvárása, nem csak velem szemben, hanem egyáltalán a legfontosabb én vagyok. És aztán olyanok is akadnak, akik egy magasabb rendű célt állítanak maguk elé, egy szent célt látnak maguk előtt, és megpróbálják e szerint rendezni az életüket. Egész magaslatig el lehet jutni a humánum világában is, hogy valami magasabb rendű célt, mások életének megjavítását, mások életének megjobbítását tegyen meg. Milyen különös a mai ige, ahogyan Júdás, a különösen gondolkodó tanítvány, akinek lelepleződik végül a mássága, a távolsága, ma is úgy értelmezi a drága nárdus kenetet, ó, milyen jó lett volna ezt a szegényekre költeni, ezt a drága árat, értéket. És milyen leleplező Jézus szava, milyen megdöbbentő, ahogyan reagál. Mindig veletek lesznek, velük mindig lehet jót tenni, de ez az az, hogy most és akkor, és azt tette, ami a legnagyobb, a legfontosabb. Vajon kinek milyen az elvárása, milyen a képlete, kiken kell segítenünk, hogyan kell segíteni, mi lenne jó. És ennek a még sokoldalúbb, sok rétűbb megfelelési kérdéskörnek a megélőiként vajon mi, te és én testvérem, te kinek akarsz megfelelni? Te fölismerted-e ennek a felszabadító, gyógyító és ugyanakkor elkötelező valóságát, ahogyan erről Pál apostol is beszél, ahogyan beszél erről a Szentírás, hogy mikor vagyok Jézus tanítványa, és hogy lehetek igazán az ő követője. Vajon élem-e ezt? Mert Isten azt állja elénk, hogy tulajdonképpen nekünk egy ügyű emberekké kell lennünk. Egész életünk célját ebben lehet összefoglalni. Isten dicsőségének a szolgálata. Isten dicsőségének a szolgálata. Ez az, ami összhangban van Isten teremtő céljával. Erre teremtett. Erre alkotott meg bennünket. És amikor újját teremt bennünket, amikor új életre hív, erre hangolja az életünket. Ez egy olyan főszabály, ez egy olyan rendező elv, ami minden kérdésben eligazíthat bennünket. Ha ezt homloktérben tartjuk, ha ezt szem előtt tartjuk, akkor mindig felismerhetjük azt az utat, amelyen járnunk kell. Az Úr Jézus szavai a betániai otthonban erről beszélnek. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Akkor és ott mi munkálta Isten dicsőségét? Mi munkálta Mária élete javát? Vajon látjuk-e az életünkre nézve, ahogyan a Márta féle aggódás, nyugtalankodás köt le minket? Sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz. Sok minden van ott a homloktérben. Ezt is, azt is, azt is, azt is, és azt is meg kell még tennem. Itt is, ott is, és még ott is meg kell felelnem. Érted ezt a sokat? És Jézus azt mondja, gyógyító, helyreállító, fókuszáló szavával, kevésre van szükség. Valójában csak egyre. Csak egyre. Micsoda örömhír ez? Micsoda evangélium ez, ha megértjük? Micsoda felszabadító erő ez, ha Jézus szavának engedünk? Kevésre van szükség, valójában csak egyre. Egy beszélgetésben nem olyan régen éppen ezek a kérdések jöttek elő, amikor egy nagy ügynek a fontos sok részletével kapcsolatban kezdtünk beszélgetni, egy fontos szent ügynek az ügye kapcsán, és a beszélgetés végére elém hozta Isten az imádságom után, hogy elmondjam ezt a nagyon egyszerűt, ami az életemnek és az életünknek, Jézus szavai által irányt mutató alapelve. Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát. És mindazok, amik egyébként foglalkoztatnak, amik aggódással töltenek el, mi lesz azokkal? Megadottnak néktek. Ráadásul megadottnak néktek. Hiszed-e ezt, hogy ennyire egyszerű ez? És amikor az emberi élet, amikor az életed bizonyságtétele tud lenni az, hogy tényleg így van, vagy olyan egyszerűen, ahogyan ezt Spurgeon, az áldott ige hirdető fogalmazta meg az ő magyarázatában, hogy hidd el, Isten megteszi a magáét, csak teted meg azt, amit rád bízott. Keresd őt, keresd az országát, keresd az ő igazságát, és ne aggódj, mert Isten el fogja végezni, hogy minden egyéb megadatik neked. Hiszed ezt? Hiszed azt, amit Jézus mond? Kipróbáltad? Mert átélheted, és akkor az a sok kérdés, ami egyébként foglalkoztat, amiért aggódnánk, ami bennünket leköt, az egyszer csak eloldódik, kioldódik. Ez alól felszabadulunk. Tulajdonképpen mit kell nekem csinálni? Ezt. Keresni őt. És minden egyebet Isten helyreállít. Ez a hitet kérdése. És az engedés, az engedelmességet kérdése. Próbáld ki. Hidd el. Éld át. Tapasztald meg, és valld meg másoknak. Hihetetlen ajándék, amikor eljutunk idáig, hogy nem sok, csak tulajdonképpen egy kell, hogy meghatározzon bennünket. Talán ti is érzitek ezt, hogy ebben a multi világban, ahol ez a multi azt jelzi, hogy annyi sok van, hogy belefáradunk. Még a választásba is belefáradunk. Már a 90-es évek elején valóban egy svájci szociológus is így mondta, hogy van ilyen választási paralízis, ilyen választási bénultság. Azt se tudjuk, hogy a sok közül mit válaszunk. Milyen jó, amikor tudod, azt az egy, csak az az egy kell neked. Nincs is más. Nem is kell más. Mert abban az egyben benne van tulajdonképpen minden. Hihetetlenül egyszerűsíti az életet. És mi vagyunk azok, és a kísértő, akinek engedünk, aki komplikálja. Aki túl komplikálja. Aki bonyolítja az életet. Isten egyszerűvé teszi. És megoldja. Pál egész életével ennek megfelelően igyekezett élni, gondolkodni, és így fogalmazta meg világosan az eltökéltségét. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de jól tudjátok a folytatást, de egyet teszek. Egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának, Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Olyan nagyszerű ezt hallani. Egyet teszek. Azt, ami mögöttem van, elfelejtve, ami előttem van, annak nekifeszülve, de a célt látva magam előtt. És futok ezen a pályán. Így lehet előbbre jutni. És így lehet célba érni. Nem célt téveszteni. Nem szétszóródni. Nem valahogy az életünket, energiánkat, időnket elpocsékolni. Egyre összpontosított, egyet tett. És tudjátok jól, Pál vallomását idéztem fel az alkalom elején, nem a maga erejéből. Nem a maga erejéből, mert ezen az úton ígéretünk van rá, hogy Jézus Krisztus erejéből élhetjük ezt. Tudjátok, ott megy el az erőnk, ott pazarlódik el minden, a miénk, és ez a legkevesebb. Ahol nem ott járunk, és nem azt tesszük, amit igazán kell. Ott szétszórodunk, elveszítjük az erőnket. De ha ott vagyunk abban, amit az Úr adott, mert bízunk benne, erünk megújul. És valóban célhoz érünk. És azt is tudta, hogy egyet kell érteni az Úr gyermekeinek, ezért szólította meg őket a Filippi levélben, amiről idéztem most is. Tegyétek teljessé örömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Ó, milyen nagyszerű az, amikor egy közösségben, itt a fasorban, eljutunk idáig, hogy egyet akarunk. Ez azt jelenti, hogy egységben vagyunk, de nem csak abban az egységben, hogy találtunk valami egyet, hanem abban, amit az Isten oda tett legfontosabbként az életünkbe, és mi ezt akarjuk együtt. Ez okoz örömöt. Figyeljétek meg, az apostolnak, a gyülekezet pásztorának, lelki pásztorának, ma így mondanánk, ez okoz örömöt. Tegyétek teljessé örömet, hogy ugyanazt akarjátok, hogy ugyanaz a szeretet legyen bennetek, és egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Mert ez nem csak egy ember életét változtatja meg, hanem megváltoztatja a közösség életét is. Mindnyájunk életét. Hiszen ha az emberek nem ugyanazt akarják, ha nem egyet akarnak, ha nem ugyanarra törekednek, ha nincs közöttük szeretet, akkor nincs igazi közösség, és akkor nincs is áldás, mert ugye tudod, hova küld áldást és életet az Úr? Örökké, ahol egyet értésben vannak a testvérek. Testvéreim, ez a titka a te személyes életednek, és a mi közösségi életünknek is. Hogy azt az egyet, amit Isten elénk tár, azt együtt elfogadjuk-e, megéljük-e, egyet értésben gyakoroljuk-e. Amikor nem értünk egyet, amikor széthúzunk, amikor mindenki más szempontja, vagy mindenki szempontja érvényesül, csak az az egy nem, nem fogunk áldás alatt tovább menni. Nem tudunk tovább lépni. Nekünk egyet értésre lehet és kell jutnunk ebben az egyben, hogy mindent Isten dicsőségére tegyünk. Ezért meg vagyok győződve erről, és vallok nektek, hogy akkor fogunk tovább lépni a gyülekezetünkben, hogyha ez az egyet értés, ez az egyet értés megvalósul újra és újra közöttünk. Ha nem széthúzás van, hanem egybetartás. Erre az egyetértésre van szükségünk, egy ügyűségre. Ez szabadít ki bennünket az elvárások börtönéből. Milyen más úgy nekiindulni egy napnak, vagy egy dolognak, hogy nem soknak, százfélének, csak egynek kell igazán megfelelnünk. És most nézzük meg, hogy ez nagyon elméletinek tűnő igazság, talán így látjuk, így érzitek, mit jelent a gyakorlatban. Így hangzik tehát a tanítás, akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi más tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Nagyon világos, pontos célkitűzés ez. Először is figyeljétek meg, azt ismerjük fel ebben, hogy egyáltalán nem elvont. Úgymond lelkinek tűnő dolgokban jelenik meg csupán Isten dicsőségének a szolgálata. Valami különös szent dologban. Mert mi hajlamosak vagyunk elválasztani a hétköznapit az ünnepitől. A szentet valahogy az egyszerű hétköznapitól. A jelentéktelent a jelentékenytől. Sokan gondolják, hogy van olyan evés és ivás valóban, ami például Isten dicsőségét szolgálja, ilyen például az úrvacsora közössége. Ez biztosan Isten dicsőségét ragyogtatja fel. De hát egy egyszerű vacsorának nem ez a célja. És éppen itt van a mi nagy tévedésünk. Hiszen Isten elkülönít bennünket a maga számára, testestől, lelkestől, időnkben és lehetőségeinkben, egészében. Nem véletlenül hangzik a figyelmeztetés, hogy nem úgy van ez, hogy van szent és profán, Isten nem hasadást okoz, hanem egységet teremt. Nem úgy van, hogy van szószék, meg aztán van lent a lenti lét. Nem így van, hogy van a templom lét, meg aztán van az otthon lét. Nem így van, hogy a munkahelyi lét, meg van a szabadidő lét. Ez mind egy, mert te ugyanaz vagy, és a te gazdád, a te urad is ugyanaz. Nem véletlenül a figyelmeztetés, hogy nem lehet két úrnak szolgálni. Nem jó két felé sántikálni. Ennek rossz következménye van. Életünk akkor lesz harmonikus. Akkor lesz rendeltetésszerű, ha mindent egyetlen rendező elvezérel. Akár eszünk, akár iszunk, bármi más teszünk, tehát a legegyszerűbbet is, mindent Isten dicsőségére tegyünk. Vagyis nem kell, és nem is jó bármit úgy tenni, hogy nem ez vezérel. És ezt mélyen gondold végig. Isten azt akarja, hogy minden dolgod az ő dicsőségét szolgálja. Minden dolgod. A legegyszerűbb is, meg a legnagyszerűbb is. Éppen ezért felismerhetjük másodszor, hogy az apostol arról beszél, hogy nem csak bármifélét, hanem minden egyes dolgot Isten dicsőségére kell tennünk. Arról beszél ez tehát, hogy engedjük át az uralmat teljesen Jézusnak. Ahogyan tegnap hallottuk, ne akarjunk egyetlen lépést sem tenni nélküle, vagy ellenére, legfőképpen ne ellenére. Calvin ezt írja az institúcióban, ezentúl mindent csak az ő dicsőségére gondoljunk, beszéljünk, tervezzünk és tegyünk. Ó, de jó, ez a folyamat, ahogy ezt ő elmondja. Gondoljunk, beszéljünk, tervezzünk és tegyünk. Ne azt keressük, ami nekünk jól esik, hanem azokat, amik az Úr akaratával megegyeznek, és amik az ő dicsőségének előmozdítására szolgálnak. Vagyis az is benne van ebben, hogy nem mindig kellemes nekünk, amiben járunk, de mindig jó és mindig hasznos, ha abban Isten dicsőségét tartjuk szem előtt. egy nehéz munkahelyi közegben, egy olyan környezetben, ahol egészen mások az emberek, mint mi, azzal tudunk Isten dicsőségére élni, hogy nem azt nézzük, ami nekünk jó, hanem azt, amit Isten az ő dicsőségére munkál. Becsületes, tisztességes, világos, egyértelmű munkában. Mert nem magunkat akarjuk bemutatni, nem magunkat akarjuk védeni, hanem Istent akarjuk dicsőíteni. Nem magunkért vagyunk ott. Azért vagyunk ott, hogy a munkánk, az életünk minden részlete Isten dicsőítse. Vagy éppen egy csőd helyzetben, amiben jutottunk. Be kell engednünk Jézust a hajónkba. Ahogyan tegnap is mondtam, milyen más az, ha ott van Jézus a hajóban. Milyen más az, amikor nem azon morfondírozunk csupán, hogy meddig juthatunk el mi, hanem hogy az ő szavára kivetjük a hálót, és akkor világos lesz, hogy nem a mi megoldásaink, hanem egyedül az ő szava, és az ő kijelentése vezérel bennünket. Nem magunktól történik az, ami történik, mert beismerjük, hogy csődöt vallottunk, de segítségül hívtuk az Urat. És az Úr azt mondta, vesd ki, tedd meg, és jön a csoda, és át lehet élni, és meg lehet tapasztalni, észre lehet venni. Vagy ha énünket halálba adjuk, akkor belehelyezkedünk Jézus Krisztus halálába, és ez dicsőíti meg az Istent. Megtagadjuk magunkat naponként, fölvesszük a keresztünket, és úgy követjük őt. Ő is így tett, és megdicsőítette az Atyát. Nem mi vagyunk a középen, nem mi vagyunk a lényeg, nem mi vagyunk a nap, amely körül forog a föld, olyanok vagyunk, mint a hold, ha megfelelő helyen vagyunk, visszatükrözzük a napfényét. Ha hagyjuk, hogy azt tegye bennünk Isten, amire teremtett, akkor képesek leszünk mi is ragyogni. Akkor rólunk is ez a ragyogás jelenik meg. Az első századok egyik levele, amelyet egy pogány embernek, Diognétosznak írtak, föl szoktam idézni ezt, több alkalommal is talán itt közöttetek, de az újaknak, de még újra azoknak is, akik hallották, érdemes hallani. Marcus Aurelius császár egyik nevelője lehetett, akinek írták ezt a levelet. Így szól a keresztjénekről, az első keresztjénekről, egy-egy részletét idézem fel. Mint mindenki más házasodnak, gyermekeket nemzenek, de a magzatot nem hajtják el. Közös az asztal, melyhez letelepednek, de nem közös az ágy. Testben vannak ugyan, de nem a test szerint élnek. A földön időznek, de a mennyben van polgárságuk. Engedelmeskednek a meghatározott törvényeknek, de életükkel felülmúlják a törvényeket. Mindenkit szeretnek, mindenki üldözi őket. Félreismerik őket, elítélik őket, halálra adják őket, de életre támadnak. Szegények, és sokakat gazdagítanak. Mindenben szűkölködnek, és mindenben bővölködnek. Gyalázzák őket, és a gyalázatban megdicsőülnek. Káromolják őket, és megigazulnak. Szidják őket, és ők áldást mondanak. Megalázzák őket, és ők tiszteletet tanúsítanak. Jó tevők, akiket gonosz tevőkként büntetnek. Amikor megkínozzák őket, örvendenek, mint akik életre támadnak. Egészen egyszerűen, ami a testben a lélek, azok a keresztjének a világban. Milyen beszédes minta arról, hogy lehet másként élni, lehet bemutatni az Istennek tetsző életet, amely valóban ezzel is együtt jár, hogy nem értik, hogy üldözik, hogy igazságtalanul vádolják, de mégis mindvégig hűségesen azt tükrözik, azt mutatják be, ami valóban Istenre mutat, ami őt dicsőíti. Olyan jó lenne, ha ilyen program lenne számunkra ez, hogy az életünk rendező elve az legyen, hogy Isten meglátszék rajtunk, hogy Isten dicsősége felragyogjon. És ha ez egyetlen rendező elve az életünknek, ez az egyetlen egy, akkor szabadok leszünk, és harmóniában élő boldog emberek. Mert így kerülünk összhangba Isten teremtő szándékával, ahogyan mondtam, így kerülünk összhangba Jézus Krisztussal, azzal, akiben vagyunk, és így dicsőíthetjük az Atyát a gyümölcsökkel, amelyek tükrözik, hogy más emberek vagyunk, mert bennünk ott él Jézus Krisztus. Egy példa szerint a keresztény együtt halott megváltójával. Először a lábnyomaik párhuzamosak voltak, bár az egyik egyértelmű volt, míg a másik bizonytalan. Majd a tanítvány lábnyoma megjelenik a mester lábnyomába nyomva. Végül úgy tűnik, nincs is kettő, csak egy lábnyom. Furcsa, hogy ezután, a teljes harmónia után megjelenik mégis egy külön lábnyom. Furcsa alakzatokat rajzol a homokba. A tanítvány értetlenkedve elkezd imádkozni. Mi történt? Mestere így felel, az én lábnyomaimat látod, mert örömömben körbejártalak, gyönyörködtem benned. Amikor elindultak, még csak párhuzamosan mentek. Ahogyan haladtak előre, egyre inkább összhangra jutottak. És olyan mély volt az összhang a végén, hogy bár megrettent a tanítvány, az ő mestere körbejárta örömmel, mert gyönyörködött abban az összhangban, amiben együtt jártak. Ez az, amikor Isten dicsőségére valaki Jézussal közösségben él. Milyen jó, ha úgy indulsz tovább, hogy nem válvetve akarsz menni Jézussal, hanem bele akarsz lépni a lábnyomába, akarsz vele együtt menni, együtt összhangban járni, és ha újra látsz majd lábnyomot, ami egy kicsit össze-vissza lesz, te is átéled, hogy öröme van benned a te mesterednek. Mert ezt az összhangot jött drága áron, vére árán, élete árán, a te életedre és az én életemre nézve megszerezni Jézus. Azért jött, hogy egyé legyél vele. Vele, aki amikor itt járt a földön. Nem tett meg mindent, de megtette, amit rábízott az Atya. És amikor megtette, elmondhatta élete végén, Atyám, megdicsőítettelek téged a földön. Elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Ez a legnagyobb öröm, amikor te is és én is abban a munkában tudok benne lenni, amelyet ránk bízott az Atya. Azt tudjuk vinni végbe, amelyre ő bízott meg bennünket, amelyel ő bízott meg. És ebben az a titok, hogy mindent az ő dicsőségére igyekszel tenni. És semmit nélküle, de mindent így az ő dicsőségére. Ha kimész innen a templomból, ha elindulsz haza, akkor folytasd azt az Isten tiszteletet, amelyet így gyakorlunk ilyenkor. Az élet Isten tiszteletében, gyakorlatban, hazaúton, vacsorádban, pihenésedben, munkádban, a hétköznapok világában, az ünnepek világában, egyénileg és közösségileg, kicsiny és nagy dolgokban, otthon és idegenben, szüntelen, harmóniában, összhangban vele. Akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. És ha ezt megérted, és elfogadod, és ezzel akarsz élni, akkor az életed valóban szabaddá lesz a legfőbb jóra, a legtisztábbra, a legteljesebbre, a leggazdagabbra, mert benne kiábrázolódik a Krisztus, összhangban leszel vele, rajtad látható lesznek az ő gyümölcsei, és csodálatos módon mások számára is áldott ajándékká válhatsz. Vezessen bennünket ezen az úton, és vezessen ez az íge is titeket és engem, akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi más tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. És öröme lesz a mi atyánknak bennünk. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy indítod a szívünket arra a készségre, hogy a tőled kapottból megosszunk most egymással valamit, hiszen megszólítottál, meg érintettél bennünket, hiszen tudtad és tudod, hogy miért mondtad, és mondod azt, amit ma kellett hallanunk. Köszönjük a szabadulás útját, köszönjük a szabadságnak az útját, köszönjük az egyértelmű egyetértésnek az útját, és köszönjük neked, hogy nem kell mindenütt megfelelnünk, hanem lehet rád tekintve benned, valóban útmutatást nyerve, egy ügyű emberként úgy élni, hogy ez minden egyéb más dologra is jótékonyan hat. Urunk, köszönjük, hogy az igéd igaz, és a te igéd igazsága felszabadít bennünket. Köszönjük, hogy nem azért szóltál, hogy többet tudjunk, hanem azért, hogy megváltozhassunk. Kérünk téged, hogy munkáld ezt ezen a héten, hogy segíts előre lépni, és kérünk téged, hogy ha kedves neked hozzál a hét minden estéjére minket, és még mindazokat, akiket a te kegyelmedből itt akarsz látni, és végezd a te munkádat bennünk, a te háromszor szent neved dicsőségére, minnyájunk örökkévaló javára. Édesatyánk, az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Szeretettel hívogatok mindenkit holnap, a holnapi estére, a hét estére, holnap semmit sem kételkedve, ezzel folytatjuk a sorozatunkat. És most zárásképpen énekeljük a 681. dicséretnek az első és a 6., 7., 8. verseit. A 681. dicséret első és utolsó három versét. Így kezdődik: Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj.